Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományozott mongóliai kórházaknak. Részletek Varga Mónikától.
Sajnos a járványnak nincsen vége, most éppen támad a negyedik hullám, és a negyedik hullám letörésének a kulcsa az a felkészültség.
Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ulánbátorban. A tárcavezető szerint Magyarország felkészült az újabb hullámra. Az ország az Európai Unió leggyorsabb oltási programját hajtja végre, az egészségügyi rendszer pedig rendelkezik azokkal a stratégiai eszközökkel, amelyek szükségesek a covidos betegek ellátásához.
A világjárvány eddigi hullámaiból tanulva Magyarországon megteremtettük a kritikus fontosságú védekezéshez szükséges egészségügyi eszközök saját gyártási kapacitását, például a lélegeztetőgépeket is tudjuk gyártani Magyarországon. És mivel ezek a gyártási képességek kialakultak, tudunk segíteni a baráti országoknak is.
Szijjártó Péter Magyarország nevében 33 lélegeztetőgépet adott át mongol kollégájának. A készülékek 3 központi klinikára, 9 fővárosi kórházba és 21 megyei központi kórházba kerülnek.
Magyarország és Mongólia kapcsolatait a kölcsönös tisztelet határozza meg.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy szoros gazdasági és kereskedelmi kapcsolat jött létre Mongóliával. Az Exim Bank például 60 millió dolláros hitelkerettel segíti a magyar-mongol vállalatközi együttműködést. Mongólia külügyminisztere elmondta, hogy a közös gazdasági és befektetési együttműködés felgyorsításáról is tárgyalt magyar kollégájával, és köszönetet mondott a lélegeztetőgépekért. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
További 2 hónapos hosszabbítást kért az Európai Bizottság a közösségi helyreállítási alap igénybevételéhez elvárt magyar nemzeti reformprogram értékeléséhez. A módosításhoz a magyar kormány beleegyezése is szükséges. Az EU Monitor főszerkesztője az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorának azt mondta, Magyarországon kívül további 6 országot érint a hosszabbítás. Németh Zoltán kérdezte Gyévai Zoltánt.
Nincs kőbevésve, tehát addig sem biztos, hogy elfogadják, ugyanis az a 2 hónapos határidő, amit már korábbról már tudtunk, az a 2 hónapos határidő, az sem volt jogilag kötelező határidő, hanem pont arról van szó, hogy a feleknek kölcsönös megállapodással felek meg is hosszabbíthatják ezt az időszakot. Egyébként több ország, Magyarországon kívül több ország kérte is ezt az Európai Bizottságot, tehát ez nem ördögtől való, és nem is teljesen példanélküli az, hogy ezt az időpontot, ezt a határidőt ki meghosszabbítják. Azért van most meghosszabbítás szeptember 30-ig, mert jön a nyári szünet. Ez volt az Európai Pénzügyminiszteri Tanács, amelynek a mostani ülésén még további terv kapott zöldjelzést, illetve kvázi zöldjelzést, hiszen ez egy informális pénzügyminiszteri tanácsülés volt, ami nem hozhatott ilyen döntést, de azóta formalizálták ezt a döntést más szinteken. Gyakorlatilag ez utolsó pénzügyminiszteri tanácsülés volt, utolsó ilyen fórum volt a nyári szünet előtt, mikor elfogadhattak ilyen terveket. Ez azt is jelenti, hogy akár le is zárulhatnak a magyar egyeztetésekről, amikor augusztusban, ez nincs kizárva. A szeptember 30-i határidő nekem bőnek tűnik arra, és elégségesnek tűnik arra, hogy a megállapodást addig nyilvánosítsák.
És egyébként az, hogy a magyar kormány készen áll megelőlegezni ezeket a forrásokat, és kiírja majd a pályázatokat, ami a helyreállítási alap forrásaihoz kötődik, erre van joga és lehetősége is?
Van, de ezt ugye saját kockázatára teszi a magyar kormány. Egyébként nem előzmény nélkül.
Nem biztos, hogy megkapja a pénzt?
Hát ugye, amíg nincs megállapodás, addig nem biztos, hogy megkapja a pénzt. Így van. Tehát ugye a megállapodás akkortól számolhat a pénzzel, először is akkor, amikor a tanács, tehát a 27 tagállam pénzügyminiszterei rábólintanak a magyar helyreállítási tervre vonatkozó, elfogadásra vonatkozó bizottsági javaslatra. Ugye a magyar terv még nem ugrotta meg a bizottsági jóváhagyás szintjét. Utána jön a tanács. Egyébként általában, ha a bizottság már elfogadja, jól megdolgozza, kiéleli a tervet a tagállammal, akkor utána a következő szinten a tanács úgy néz ki, hogy azért elfogadná. Egyébként a csetervet sem fogadták még el tanácsi szinten. Egyébként a bizottság zöldjelzést adott neki, viszont valószínűleg csak szeptemberben fogják a csetervet is tanácsi szinten elfogadni. Csak azután, hogy a tanácsi jóváhagyás megvan, utána lehet aláírni a pénzügyi megállapodást, és utána utalhat a bizottság a teljes keretnek a 13%-ának a terhére.
Nem kapnak kivételt azok a Szlovákiába belépő személyek, akik még csak a koronavírus elleni oltás első adagját kapták meg. A Szlovák Alkotmánybíróság felfüggesztette a közegészségügyi hivatal által kiadott rendelet egy részét, amely a határátlépést szabályozza. Egy frissen közölt felmérés szerint újfent nőtt azok száma, akik nem hajlandók beoltatni magukat koronavírus ellen Szlovákiában. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Nem kedvez a szerencse azoknak a személyeknek, akik még csak a vírus elleni vakcina első adagját kapták meg. A Szlovákiába való belépéskor legalább 5 napos karanténba kell vonulniuk. Az Alkotmánybíróság döntésének értelmében ugyanis már nem engedélyezett, hogy azok a személyek, akik július 9-e előtt kapták meg az oltást, rögtön a határátlépést követően elvégezhessék a PCR-tesztet. Az új szabályozás szerint tehát a nem beoltottaknak, illetve azoknak, akik egyelőre csak a vakcina első adagját kapták meg, karanténba kell vonulniuk, és csak 5 nap elteltével mehetnek PCR-tesztelésre. Dasa Racskova, a közegészségügyi hivatal szóvivője azt nyilatkozta, hogy még nem ismerik a bíróság döntésének szövegét. Ahhoz, hogy a jelenleg érvényben lévő utazási szabályok hatályon kívülre kerüljenek, az Alkotmánybíróság kedden nyilvánosságra hozott rendelkezésének meg kell jelennie a hivatalos törvénytárban. A közegészségügyi hivatal rendeletét az ellenzék támadta meg. Üdvözöljük az Alkotmánybíróság döntését és azt, hogy egyértelműen kimondja, hogy a közegészségügyi hivatal rendelete problémás. Bízunk benne, hogy a bíróság alapos vizsgálatot végez és végül az alkotmányosság javára dönt, fogalmazott Ján Masgut, a Smer szóvivője. Karantén és tesztkötelezettség nélkül tehát a kétszeresen beoltottak léphetnek be Szlovákia területére. Egy frissen közölt felmérés szerint újfent nőtt azonban azok száma, akik nem hajlandók beoltatni magukat koronavírus ellen Szlovákiában. Az MN Force és a CSEM közvéleménykutató ügynökség felmérése szerint az oltást elutasítók száma a májusban mért 31%-ról 36%-ra emelkedett. Szlovákiában eddig megközelítőleg 2,3 millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját, ami 40%-os arányt jelent. Az egészségügyi minisztérium eközben azt tervezte, hogy őszre a lakosság legalább 60%-a be lesz oltva. A megkérdezettek 29,8%-a elutasítja az oltást, de hajlandó megváltoztatni az álláspontját, ha kellőképp bebizonyosodik, hogy a vakcinák biztonságosak. 12,5%-uk akkor hajlandó beoltatni magát, ha jönne a járvány következő hulláma, ismét leterheltek lennének a kórházak és sokan halnának meg. Barbara Láscsicová, a Szlovák Tudományos Akadémia szociális pszichológusa szerint a legvalószínűbb ok az oltás elutasítására a viszonylag alacsony fenyegetettség, amit az emberek jelenleg átélnek Szlovákiában a járvánnyal kapcsolatban. Azt már az eddigi felmérések is bizonyították, hogy éppen a fenyegetettség az, ami nagyban összefügg az oltási hajlandósággal. Igor Matovics ex-kormányfő, jelenlegi pénzügyminiszter nem tartozik a kételkedők közé. A közösségi oldalán tudatta, hogy hétfőn megkapta a Sputnik védőoltást. Egyúttal több politikust, az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalt és a sajtót is bírálta. Ha a politikában, a hivatalban és a sajtóban néhány tudálékos nem démonizálta volna a Sputnikot, ma 500 000 ember lehetne vele beoltva úgy, mint Magyarországon. Számukra viszont az Oroszország és Matovics ellen irányuló ostoba küzdelem fontosabb volt, mint az emberek egészsége és élete. Így az ő ostobaságukra mindannyian ráfizetünk, írta a volt miniszterelnök. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelőszerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy felfüggesztette a parlament működését és leváltotta a miniszterelnököt a tunéziai elnök, miután az országban erőszakba torkolló tiltakozások voltak a gazdasági helyzet és a koronavírus járvány kezelése miatt. A demonstrációkból várhatóan nem nő ki egy újabb arab tavasz, a migráció azonban továbbra is élénk lesz a térségből, mondta az Inforádiónak Szajfó Omár, a Migrációkutató Intézet kutatója, a riporter Varga Mónika.
Tunéziában jelenlegi zajlanak a tüntetések. Egyrésztről tüntetnek Kais Szaid elnöknek a támogatói, másrésztről tüntetnek viszont az Al-Nahda mozgalomnak a támogatói is. Ők a legnagyobb iszlamista párt a parlamentben. A 217 fős parlamentből 52 széket birtokolnak. Az Al-Nahda párt alkotmányos puccsal vádolja Kais Szaid elnököt. 2019 óta elnöke ő Tunéziának, és ő gyakorlatilag a politikai eliten kívülről érkezett. Kais Szaid alkotmányjogászként dolgozott korábban. Megválasztását, mondhatjuk, hogy elsőprő megválasztását elsősorban annak köszönhette, hogy a lakosság addigra 2019-re gyakorlatilag elvesztette bizalmát a mainstream politikai pártokban. Kais Szaid kezdetekben sem árult zsákba macskát, tehát ő már akkor kifejezte fenntartásait a parlamenti rendszerrel, legalábbis annak jelenlegi formáival, és folyamatosan megválasztása óta próbálja bővíteni az elnöki jogkört.
Ugye 2011-ben Tunéziából indult ki az arab világon végig söprő úgynevezett arab tavasz, egyfajta tüntetés hullám. Elképzelhető, hogy most is lesznek a tunéziai megmozdulásoknak hasonló hatásai? Tehát elképzelhető, hogy ismét egyfajta gyújtópont ez a tunéziai tüntetés?
Az arab tavasznak nevezett felkelés sorozat óta az arab világnak a problémái csak súlyosbodtak. Tehát a szegénység általánosságban nőtt a társadalomnak a kiábrándultsága a politikából, és egyre nagyobb a kivándorlási kedv az egész régióban. Ami most Tunéziában történik, viszont aligha fog túllépni az ország határain, elsősorban azért, mert a nemzetközi közvélemény is nagyon megváltozott már ebben a kérdésben. Azt látjuk, hogy a 2011-es optimizmusnak már nyoma sincs. Tehát az európai ország az öböl országok, és itt most elsősorban azokról beszélünk, akik Tunéziának is gazdasági donoraiként és külső befektetőiként lépnek fel, nekik nem érdekük egyáltalán, hogy Tunéziában káosz alakuljon ki, és ha nyilatkozatokat figyeljük, azt látjuk, hogy óvatosan állnak a mostani felkeléshez is, sőt jellemzően inkább Kais Szaid elnököt támogatják az ellenzékkel szemben.
Akkor emiatt a bizonytalanság miatt nem fog jelentős migráns hullám elindulni, tehát nem fog élénkülni a migráció az észak-afrikai térségből?
A migráció élénkülése már zajlik. Azt láttuk, hogy 2020-ban gyakorlatilag minden Európába érkező illegális migránsnak 20%-a tunéziai volt. Tehát ez egy év alatt ötszörös növekedést jelent. 13 ezer tunéziai érkezett illegálisan az Európai Unióba 2020-ban. Ez elsősorban a romló gazdasági helyzetnek köszönhető, hiszen gyakorlatilag 2015-ben, amikor történt egy terrortámadás Szuszban, azóta a gazdaság lejtmenetben van. Tehát a fiataloknak a kilátása kifejezetten rossz az országban, a 14-24 éveseknek egyharmada munkanélküli. Az Európai Unió felismerte viszont ezt a folyamatot. Májusban Olaszország 200 millió, egy hónappal később az Európai Unió pedig 300 millió eurót ajánlott fel különböző segélyek formájában. Bárki is az ura Tunéziának. Azt kell látni, hogy ezek a kormányok nagyon ki vannak szolgáltatva gazdaságilag az Európai Uniónak. Tehát, hogyha az Európai Unió hajlandó zsebbe nyúlni, abban az esetben mérsékelni tudja a migrációt, az illegális migrációt Tunéziából.
Mi lehet a kifutása a mostani tüntetéseknek?
A koronavírus elleni védekezés, hogyha nem fog jobbra fordulni, akkor egyértelműen a népharag Szaid elnökre, illetve a hadsereg ellen fog irányulni, illetve nagyon fontos még, hogy jelenleg is tárgyalások zajlanak a Nemzetközi Valuta Alappal. Tehát egy 4 milliárd amerikai dolláros hitelről van szó. Ha Kais Szaid sikerrel végigviszi ezeket a tárgyalásokat, akkor jó eséllyel tudja annyira konszolidálni a gazdasági helyzetet, hogy a társadalom elégedett legyen, ezáltal legyen társadalmi felhatalmazása az elnöki hatásköreinek a kiterjesztésére. Ha a gazdasági konszolidáció nem történik meg bármi miatt, akkor valószínűleg a népharag ellene is ugyanúgy ellen fog fordulni, mint a mainstream politikai pártok ellen.
Folyamatosan nő a civil áldozatok száma Afganisztánban, különösen azóta, hogy az Egyesült Államok vezette nemzetközi erők májusban megkezdték kivonulásokat. A tálibok sorra foglalják el a területeket. Nyugvópontot csak az hoz, ha az egész ország a tálibok kezére kerül, mondta az Inforádiónak Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. Varga Mónika interjúja.
Arra számítunk, hogy a tálibok befolyása folyamatosan nőni fog az elkövetkezendő hónapokban. Sokan igazából temetik a jelenlegi afgán rendszer, de talán ez nem lesz ennyire közeli, mert egyfelől az afgán kormány arra rendezkedett most át, hogy a nagyobb városokat próbálja megtartani, és kvázi a vidéket átengedi a tálibok. államoknak, ezért is tudhattak a tálibok gyors katonai sikereket elérni. Másrészt az Egyesült Államok egyelőre garantálni kívánja a támogatását az afgán kormánynak, akkor is, ha már kivonul onnan, tehát pénzügyi támogatást, és hát pont a napokban hallottunk olyan híreket, hogy az amerikai légierő ismét bombázta az előre nyomuló tálibokat, ami azért volt furcsa, mert erre az elmúlt másfél évben nem került sor, hiszen a 2020. február végi tálib-amerikai megállapodásnak az volt a lényege, hogy az amerikaiak kivonulnak, cserébe a tálibok nem támadják az amerikaiakat, így nyilván az amerikaiak sem a tálibokat. Úgyhogy ez most új irányokat nyit, amit még nem látjuk, hogy erre miként fognak reagálni a tálibok.
Mi hozhat nyugvópontot az ügyben? Ugye a tálibok új kormányt követelnek Afganisztánban, ez az ő feltételük a béke megállapodáshoz.
Szerintem a nyugvópontot az fog hozni, ha a tálibok elfoglalják az országot. Az afgán kormány úgy se tudta megvédeni az országot, vagy megtartani a saját területét, ugye ott több tízezer nyugati meg amerikai katona támogatta őket. Nem látunk egyelőre semmilyen példát, amivel a tálibokat tárgyaló asztalhoz lehetne ültetni.
Akkor ugyanaz a világ fog visszajönni Afganisztánban, mint ami 20 éve volt?
Erről nagy vita folyik, hogy ugyanaz a világ fog visszajönni. Van, akik szerint igen, és van, akik szerint nyilván nem. Van, akik azt mondják, hogy a tálibok most már sokkal felelősebbek, meg kormányzásra készülnek. Az biztos, hogy a világnézetük az továbbra is konzervatív. Az biztos, hogy továbbra is a nők és a férfiak közösségi terekben történő szegregálását fontosnak tartják. De nem hiszem, hogy be fogják tiltani a zenét, vagy nem hiszem, hogy ismét, nem tudom, szakálviselésre kötelezik a férfiakat. A tálibok biztosan azt akarják, hogy a nemzetközi közösség elismerje őket, szemben azzal, ahogy 9-2000-ek egyelőtt viselkedtek, és úgy tűnik, hogy ez, hogy ők el akarják érni a nemzetközi elismerést, ez azért egy bizonyos pontig arra kényszeríti őket, hogy hajlandóak legyenek módosítani, vagy egy kicsit rugalmasan kezelni a saját szigorú elvárásaikat, hiszen ez a nemzetközi elismerés nem csak egy ilyen üres papírt jelent, hanem azoknak a nemzetközi segélyeknek a fennmaradását is, amelyekből jelenleg az afgán kormány részesedik, és ugye ami évente 1-2 milliárd euró, ami az afgán költségvetésnek, a jelenlegi afgán költségvetésnek egy jelentős becslések szerint legalább 50%-a, de ez is lehet, hogy 80%-a, tehát valahol a kettő között, és ez nyilván a nemzetközi közösségnek, beleértve az Egyesült Államokat, az Európai Uniót vagy Kínát, ez egyfajta nyomásgyakorlás lehetőségét is kínálja, de az biztos, hogy ha valaki kívülről megpróbálná egyenesen és direkten beleszólni, hogy na akkor így meg úgy ilyen meg olyan változásokat követelünk az emberi jogok, a nők jogainak, és az egyéb kérdés tiszteletében, akkor azt visszautasítanák.
Az utazási szakértő szerint mindenkinek a habitusa, ereje és ideje alapján érdemes eldöntenie, milyen úti célt válasszon. A szabályozások ugyanis szinte folyamatosan változnak, egyik napról a másikra hol könnyítésekkel, hol újra korlátozásokkal szembesülhet az utazó. Kisgyermekes családoknak a belföldi utazása legkevésbé rizikós, és úgy tűnik ezt a magyarok is felmérték. Tatár Tímea kérdezte Kis Róbert Richárd utazási szakértőt, az Inforádió Világszám utazási magazinjának szerkesztőjét.
Az elmúlt időszak adatai alapján azt mondhatjuk, hogy a magyarok jelentős része inkább belföldi utazást választ, felkeresi a Balaton környékét, Debrecen, Hajdúszoboszlót, esetleg kirándulást tesz az Őrségben, Sopron környékén, Szegeden. A külföldi utazásokat illetően látjuk azt, hogy az autós turizmus az, ami megerősödött, a repülős turizmus pedig főleg azt jelenti, hogy a fapados járatok újraindult járatait használják ki a magyar turisták közül nagyon sokan, de igazán nagyobb számokat a horvátországi turizmus tud produkálni a magyarokat illetően. Ezen kívül pedig Görögország még népszerű, mennek Egyiptomba, Tunéziába is gépek, úgyhogy azért utazunk külföldre is, ha viszont a számokat nézzük, akkor azért ezek a számok jócskán elmaradnak a COVID előtti időszakhoz képest.
Mennyire befolyásolja az úti célok, most gondolok elsősorban a külföldi úti célokra választását az, hogy hova egyszerűbb bejutni, így oltás szempontjából?
Rendkívül módon befolyásolja. Az Egyesült Államokba például turisztikai célból nem tudunk elutazni. Oroszországot illetően éppen most hallhattunk arról, hogy enyhítések következnek. Nagyon sok ázsiai ország is bezárkózott, és hát az is befolyásolja nyilván az utazóknak az utazási kedvét, hogy mennyire macerás védettségi igazolvánnyal, uniós igazolvánnyal sok helyre el lehet menni. De látjuk azt is, hogy a nyitás után lehet szigorítás is. Horvátországban például gyakorlatilag volt 6-7 napig egy egy olyan hír, hogy akár egy személyi igazolványjal is, mint a régi szép időkben el tudunk menni nyaralni, aztán láttuk, hogy visszaszigorítottak. Montenegró népszerűbb lett, viszonylag könnyű autóval átutazni Szerbián és beutazni Montenegróba, ezzel például lehetett növelni az odaérkező magyar turisták számát. És hát ha nézzük meg Franciaországot, Olaszországot például, az, hogy az olaszok viszonylag szigorúan veszik, hogyan, mikor lehet beutazni, lényegében az hozzájárult ahhoz, hogy mi korábban azért Bibione Kaorle környéke Rimini magyar szótól volt hangos. Most is vannak magyar turisták, de nem olyan számban, mint a korábbi időszakban.
Mire lehet számítani? Az augusztus az, vagy még ugye az utószezon, a szeptember, az vajon lesz ugyanilyen szabad, mint most ez a június-július?
Mi azt tudjuk, hogy egy teljes szigorítás annyira tönkrevágná már az idegenforgalmi szektort, hogy valószínűleg hosszú-hosszú évek alatt tudná talán visszaépíteni nem a mostani állapotot, hanem akár még egy korábbi viszonylag jó állapotot. Komolyan kell venni, meg kell fontolni, hogy mit mikor tesz bárki is, azzal együtt, hogy nyilván az emberi élet és az egészség a legfontosabb. Ami nagyon fontos még, az, hogy például a családosoknak az utazás manapság mit jelent. Nem könnyű úgy elutazni kis gyerekkel, hogy a szabályozás sem egyértelmű sok helyen. Törökországban például 18 év alatti gyermek velünk utazhat, hogyha van védettségigazolásuk. De van olyan ország, ahol 12 év a korhatár, és 12 év fölött már kell negatív PCR-teszt vagy védettségigazolás. Van, ahol 6 év, van, ahol 7 év a korhatár. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ha valaki külföldre utazik, fel kell, hogy kössen a drágát és tájékozódni kell, vagy utazási irodát érdemes sokszor választani. Nagyon-nagyon mondhatnám azt, hogy kaotikus az összkép. Igazából nehezen kiszámítható akár a határellenőrzés, akár az, hogy éppen az adott időpontban milyen jogszabályok fognak változni, amelyek kihatnak a mi utazásunkra.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.